otthon a családban. Fejlődjünk együtt. Fenyősi Fanni gyermekfejlesztési műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm dr. Szerző Nellit a stúdióban, aki gyermekpszichiáter és a Bethesda gyermekkórháznak a szakorvos jelöltje. Szervusz, Nelli!
Üdvözlöm a hallgatóságot! Szia, Fanni!
Igen, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és ugye ez a Fejlődjünk Együtt évadnak a 8., az az utolsó adása, aminek a címe Csak szenzoros. Nellivel arról szeretnék egy kicsit beszélgetni, hogy nagyon gyakran egyre több fórumon látszik a szülőközti párbeszédben megjelenő elem, hogy a gyereküket szenzorosnak hívják, vagy érdeklődnek más szülőktől, hogy azok a tünetek, amiket ők leírnak, például nehéz együttműködés, hisztirohamok, bizonyos ételek vagy ruháknak a kerülése, hogy ez vajon szenzoros tünete, avagy ez esetleg egy autisztikus tünet lehet-e. Úgyhogy először is azt kérdezném, hogy mit is jelent az, hogy valaki szenzoros? Mit jelent a szenzorosság?
Látszólag ez egy nagyon egyszerű kérdés is lehetne, hiszen hogyha megkérdezed az embereket az utcán, akkor biztosan mindenkinek van valami fogalma arról, hogy mi az, hogy szenzorosság. Ugye korábban elterjedt például a túlhallás fogalma, ami ismerős lehet így a hallgatóság számára. Ez példázza azt, az, most akkor már így azt is kijelenthető, hogy az is kijelenthető a tévhitet, hogy a szenzorosság az valójában a szenzoros ingerek észlelésének az a túlságos erőssége, vagy kevéssé erőssége. Mi a gyerekpszichiátriában a szenzoros feldolgozás zavaraival foglalkozunk, ami sokkal pontosabban közelíti meg magát a szenzorosságnak a lényegét. Ugye maga a szenzoros feldolgozás zavara, ez az Irisnek a munkásságán alapszik. Ő ugye a 60-as, 70-es években dolgozta ki a szenzoros integráció elméletét, és erre vonatkozó terápiát is. És az elmúlt években ez egy nagyon intenzíven kutatott terület, hogy a szenzoros feldolgozásnak a folyamata az hogyan is néz ki, milyen kognitív tényezők állnak a háttérben. Úgyhogy összességében azt tudjuk erről mondani, hogy a testünk és az agyunk ugye az érzékszervi rendszerek segítségével regisztrálja a környezetünkben található különböző szenzoros információkat, összeállítja azokat, hogy egy teljes képet alkothassunk a világról és magunkról is az adott kontextusokban. Hogy ez mennyivel több, mint a puszta érzékszervi észlelés, arra például egy jó példa az, hogyha egy vak ember felnő, akkor ő vizuális ingerek nélkül, például tapintással, vagy hallással, vagy szaglás útján tapasztalja meg a világot, és egy teljesen más képe lehet arról, hogy ez a világ hogyan is nézhet ki. Amikor mondjuk megműtik őt, és újra lát, és mondjuk elé teszünk egy karkötőt, először arra kérjük, hogy ne érintsen meg, és mondjuk megkérdezzük azt, hogy ez milyen alakú, akkor nem fogja azt mondani, hogy ez kör alakú. Addig, ameddig meg nem érintheti, és fel nem fedezheti az ő előzetes ismeretei alapján, hogy ez gyakorlatilag egy kör alakú tárgy. Tehát ahhoz, hogy értsük igazából azt, hogy mi az, hogy szenzoros feldolgozási zavar, ahhoz ismernünk kell azt a folyamatot, ami így a háttérben áll. Ez egy több szakaszos folyamat, és én nagyon szeretem ezt a postahivatali hasonlatot, hogy úgy néz ki, mintha így az agyunk lenne a postahivatal, és a levelek lennének az ingerek a környezetből, a különböző érzékszervi információk, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízérzékelés, és ezen kívül még nagyon fontos, hogy a saját testünk érzékelése is ugyanúgy információ, illetve a saját érzelmi állapotunk és mások érzelmi állapotának az érzékelése is. Tehát ezek a levelek beérkeznek a postahivatalba, ezek az észlelete, amik a szenzoros információk ugye a testünkből és a környezetből így mind-mind a postahivatalba bejutnak, és ott a postahivatalnokok eldöntik azt az agyunkban, hogy melyik az az információ, ami fontos ezek közül, melyik az a levél, amelyik különös figyelmet igényel, ami ajánlott, és ezeket szépen van egy olyan mechanizmus, ami alapján ők szortírozzák a leveleket, hogy melyik levél mennyire fontos, mi az, amit figyelmen kívül lehet hagyni, mi az, ami azonnali feldolgozást igényel. És ha ez a mechanizmus nem működik hatékonyan, ez a feldolgozási folyamat, akkor a postahivatalnokok túlságosan leterhelődnek, és ez az ő túlérzékenységükhöz vagy telítődésükhöz vezet. Ezután, miután ugye el vannak osztva itt az információk, meg tudjuk, mi a nem fontos, fontos, utána fontos, hogy az észleletet értelmezzük. Tehát, hogyha ránézünk egy téglalap alakú tárgyra, akkor mondjuk így jelentést tulajdonítunk neki, ez a kontextustól függően lehet akár egy füzet, akár egy ajtó, úgyhogy az, hogy hogyan értelmezzük az adott ingereket, az befolyásolja a korábbi tapasztalat, az, hogy az adott helyzetben, az adott kontextusban milyen ingerekre számítunk, és ennek a keretrendszerét foglalja össze egyébként a kognitív idegtudományoknak a kutatásai, a béziánusi keretrendszer összességben, de erről majd később akkor beszélek, hogyha még kifejthetem. A szenzoros integrációnak az elmélete pedig az a folyamat, ahol a különböző érzékszervek által összegyűjtött és értelmezett információkat integráljuk. Tehát az egész környezetet összességében szemléljük, és kialakítunk erről egy képet, hogy milyen is az a környezet, amiben mi vagyunk. Például, ha eszünk, vagy étkezünk, akkor érezzük a textúráját, érezzük az ízét, érezzük az illatát, vagy a szagát, és ezeket összességében, ezek az információk alkotják azt, hogy mi milyennek látjuk ezt az ételt, és ez az integráció a szenzorosságban. Úgyhogy a szenzoros feldolgozás nagyon fontos abban, hogy milyen képet alkotunk egy-egy adott helyzetről, egy-egy adott környezetről, kontextusról, és hogy arra milyen reakciót adunk, mi lesz a mi viselkedésünk, vagy mi az, amire mi azt gondoljuk, hogy ez még oké, és ez még egy kellemes inger, vagy mi az, ami már sok vagy kevés. És maga, amikor a feldolgozási folyamat, tehát onnantól, hogy észlelek odáig, hogy szortírozom, hogy értelmezem, hogy integrálom ezeket az ingereket. Ez a feldolgozási folyamat, ha eltérően működik, és akadályozza az adott egyént abban, hogy a külvilágot, az adott helyzetet helyesen értelmezze, és mondjuk nem tud ezért megfelelő viselkedést kialakítani, azt szenzoros integrációs zavarnak hívjuk. Ugye itt a pszichiátriában nagyon fontos a zavarnál, hogy ez a zavar, ez olyan szintű legyen, hogy ez akadályozza a gyereket, hogy életkorának megfelelően működjön, tanulhasson, beilleszkedjen a közösségbe, az önellátási folyamatait tudja végezni, és hogy szubjektíve mennyi szorongást okoz egy gyereknek, mert például egy jól kompenzáló szenzoros lány, ő nagyon meg akar felelni, és sokkal inkább belső szubjektív diszkomfortként nyilvánul meg, és esetleg otthon meltdown kitörésben tudja ezeket a feszültségeit levezetni, de nem figyelhetőek meg ezek a szenzoros tünetekre utaló viselkedések. Szóval, hogy a szenzoros feldolgozás az alapvetően az, amikor a szenzoros integrációs folyamat eltérő, diszfunkcionális, és ez valamilyen funkcióját rontja a gyereknek, családjának, vagy szenvedést okoz a gyereknek és a családjának.
Köszönöm, ezt nagyon jól összefoglaltad, mert ez szerintem egy rengeteg irányba ágazó problémakör, és ez a postahivatalos hasonlat szerintem sok mindenkiben meg fog maradni. Amikor hozzánk jönnek a hallgatók, nekik próbáljuk átadni azt, hogy ez milyen érzés lehet. Nekem egyébként a meggyőződésem az, hogy ez a szenzoros feldolgozási zavar, vagy szenzoros integrációs zavar mindenkinél jelentkezhet, de cáfolj meg nyugodtan, hogyha nem így van. Mert hogy azért több dologtól is függhet az, hogy adott esetben hogy reagálunk a külvilágból érkező ingerekre, hiszen hogyha fáradtak vagyunk, vagy betegek, akkor azért ez az ingerküszöb, ez jóval megsüllyedtebb lehet, de tudsz esetleg olyan példákat mondani, hogy olyan felnőttek, akik azt mondják, hogy nekik nincs szenzoros integrációs zavaruk, hogy mit élhetnek át az ilyen gyerekek, vagy akár felnőttek is, akiknek ilyen zavaruk van a világban?
Itt ugye volt arról szó, hogy mi az előfordulása. Egyébként erre, ahogy készültem erre a podcastre, tettem kutatásokat, és ez az 5-16% így a gyerekek esetében, és ez egy tévhit, hogy csak gyerekek lehetnek szenzorosak, felnőttek is ugyanúgy lehetnek szenzorosak, és lehet szenzoros integrációs problémájuk. Ugye a szenzoros integrációkra példákat, így hogyha végigveszük a feldolgozásnak a különböző folyamatait, akkor úgy tudunk könnyebben példákat adni, hogy például az is lehet, hogy valaki nem nagyon tudja szűrni azt, hogy mi a releváns és mi az irreleváns információ. Tehát, hogy ez a kapuzás ez nem működik jól, és ez például úgy is megnyilvánulhat, hogy a környezetben tapasztalható összes zaj, összes hallható inger között például a beszédet nem tudja kiemelni. És ezt úgy kell elképzelni, minthogyha mi most ezt a podcastet egy négysávos gyorsforgalmi út mellett vennénk fel, és mi is nagyon nehezen értenénk azt, hogy te mit mondtál, vagy azt, hogy én mit mondtam. Tehát, hogy amikor van egy ilyen fajta például hallásban túlérzékenység, akkor sokszor az is problémás, hogy ezeket az információkat hogyan szűrjük ki, hiszen hogyha az egész túl hangos, és ott vagyunk, és egyszerűen nem annyira erősen érzékelünk mindent, hogy nem tudunk különbséget tenni már abban, hogy ebben a nagy-nagy levélhalmazban most hol helyezkedik el az az üzenet, ami nekem fontos például. Vagy az is lehet, hogy ez is egy spektrum, hogy kinél melyik érzékszervi modalitás mennyire érintett. Az is lehet, hogyha valaki például csak enyhén túlérzékeny mondjuk a zajokra, hogy ez a szenzoros feldolgozási folyamat attól egyszerű, és attól ilyen automatikus és gördülékeny, hogy mindig előzetes információink vannak arról, hogy hogyan működik az adott környezet, hogy mire számíthatunk, milyen lesz ez az adott szenzoros közeg, és az előzetes információink alapján jósoljuk be azt, hogy ott milyen hatások fognak érni. És maga az észlelet, az pedig egy másik információ, amit összehasonlítunk az előzetes tapasztalatainkkal, és a kettő közötti különbséget hívjuk predikciós hibának, ami jó esetben beépül a modellbe. Ez azt eredményezi, hogy minél többet tapasztalunk meg egy adott helyzetben, annál jobban fogjuk tudni bejósolni, hogy mi fog velünk történni, és ez a szenzoros ingerekre is így igaz. Hogyha például ennek az aránya felborul, hogyha túl erős jelentőséget tulajdonítunk az előzetes információinknak, akkor az érzékelésnek a minőségét, az adott észleletet, azt, hogy éppen aktuálisan hogyan érezzük, ezt kevésbé fogjuk érezni. És ez az alul érzékelés, amire ugye a viselkedésben úgy lehet például megfigyelni, hogy beüti a kezét a gyerek, vagy eltöri a kezét, tehát ugye nagyon szélsőséges is lehet, és hogy nem sír, és semmi nem fáj neki, megy tovább, össze-vissza van törve így a kisgyerek, és mindenek kék, zöld, lila, és fut tovább, és nyilván ez így egy figyelmi probléma is, hogy nem figyel, nem érzékeli a saját testét, de ez akár az is lehet, hogy ő nem érzi. Ami nagyon nehéz a szülőknek például, hogyha nem érzi a gyerek, hogy éhes. És akkor mindig kérdezgetni kell, hogy akkor éhes vagy ha nem érzi azt, hogy pisilnie kell, és bepisil, ugye magát a szobatisztaságot is tudja késleltetni egy ilyen proprioceptív, tehát a saját testünk érzékelésének a zavara. De akár így nagyon sok olyan tünetet is tud okozni, ami nem közvetlenül az érzékeléshez kapcsolódik. Például a figyelmi tüneteket tud okozni. Nyilván egy olyan gyerek, aki érzékenyebb a zajokra, sokkal könnyebben elvonják a figyelmét, olyan kisebb ingerek is, ami a többieknek nem fel se tűnik. Azt látjuk, hogy ezek a szenzoros tünetek, akár az, hogy valaki érzékeny bizonyos ingerekre, viselkedésben azt szoktuk általában látni, hogy vagy olyan reakciót ad rá, hogy befogja a fülét, vagy elkerüli azokat a helyzeteket, amiben az az inger megjelenhet, vagy szorong például, de akár felnőtteknél is nagyon sokszor nem tudják megragadni azt, hogy ők érzékenyek, csak egyszerűen azt érzik, hogy bizonyos környezetben egyszer csak idegesek lesznek, és nem tudják, hogy miért, amiért, mikor otthon, ingermentes környezetben teljesen jól el vannak, és nincsen ez a fajta diszkomfortjuk. Úgyhogy nagyon sokféle formában megnyilvánulhat, és minden egyes érzékszervi modalitás nem más és más tüneteket okoz.
Hát igen, és azt nem mondhatnánk, hogy egy ingerszegény világban élünk manapság, tehát azt gondolom, hogy inkább a túlingerlésnek az esete forog fent nagyon, nagyon sok embernél. Emiatt akkor éreztetünk fáradtságot, diszkomfortot, tehát ezt is rengeteg ideig lehetne ragozni. Miért keveredik a szenzoros tünet gyakran az autizmussal? Ugye én azt látom, hogy szülők kérdezgetik egymást, hogy ez most az ő gyerekük szenzoros vagy autista, mit gondolna a többi szülő? És hát ugye leír néhány tünetet, amik valóban szenzoros tünetek. Miért szokták keverni ezt a két területet?
Azért is, mert egyrészt a szenzoros feldolgozási zavarokkal küzdő gyerekek viselkedése nagyon hasonlíthat magára az autizmus spektrum zavarra jellemző tünetekhez, és hogy ha azt ragadjuk meg, hogy mind a kettő állapot az befolyásolja, hogy a gyerek hogyan dolgozza fel a környezetéből származó információkat, és hogyan reagál ezekre. És ennek vannak különböző hasonlóságai is, illetve azt is biztosan tudjuk, hogy az autizmus esetén például a kétharmadánál vannak szenzoros feldolgozási zavarok, ezeknek is különböző formái, szóval, hogy nagyon gyakran együtt jár az autizmus a szenzoros feldolgozási zavarral, viszont fordítva nem igaz. Tehát egy szenzoros túlérzékenység 60%-ban önállóan van jelen, úgyhogy nem társul autizmussal, és nem társul ADHD-val, és ezt szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy attól, hogy egy gyerek szenzorosan érzékeny, az nem azt jelenti, hogy autista. Az biztosan igaz, hogy autizmus esetén sokkal többször találkozunk, hiszen a diagnosztikus kritériumnak is része a szenzoros érzékenység. Mondok egy-két példát arra, hogy hogyan hasonlíthat. Hogy például, hogyha van egy szenzoros gyerek, és mondjuk öltözik az öltözőbe az iskolába, és véletlenül neki megy az egyik társa, neki esik, megbotlik, és ő nem látja, hogy mi történik, csak mondjuk a saját testét túlságosan erősnek érzékeli ezeket a tapintási ingereket, akkor ő ezt úgy érzékelheti, hogy ez egy nagyon erős fájdalom, ahogy neki mentek, és ebből azt következtetheti ki, hogy ő meg akarta ütni, hátrafordul, és mondjuk jól megpofozza. Hogyha nem látjuk azt, hogy ez a kontextusban hogyan zajlott, akkor nem tudjuk, hogy itt nem arról volt szó, hogy félreértette a szándékát, ami autizmus esetén gyakran van a mentalizáció és deficit a tudatelmélet hiányosságai miatt, hogy a másik mit akar tőlem, hanem itt egy pusztán szenzoros érzékelésen alapulóan értette félre az adott helyzetet, és ennek tudható be az, hogy eltérően viselkedett. Tehát amikor szenzoros gyerekekről beszélünk, akkor az végig kell nézni a tüneteit, hogy mik azok, amik a viselkedésében megjelennek, és végig kell gondolnunk azt, hogy ez magyarázza-e pusztán a szenzoros feldolgozás zavara, vagy ez ennél már túlmutat, és már több. De akár egy társas helyzetben, hogyha így belegondolunk, amikor ott vagyunk 3-4-en, akkor az egy nagyon magas szintű multimodális szenzoros integrációt jelent. Egyszerre a hallott, a látott ingereknek a feldolgozása, ki hogyan beszél, az intonáció, a ritmus, a mimika, magát a tartalmat értelmezni, kiszűrni az információkat a környezet zajából, nézni azt, hogy hogyan zajlanak ezek, dinamikusan kell ezeket a mozgó információkat értelmezni. Ez egy nagyon magas szintű érzékelés, és egy nagyon magas szintű szenzoros feldolgozási folyamatot igényel. Így azt is látjuk, hogy például a szenzoros gyerekek is nagyon nehezen tájékozódnak ezekben a szociális helyzetekben. Viszont amit látunk, hogy nekik, hogyha ezeket a helyzeteket szenzorosan egy egyszerű kontextusban jelenítjük meg, akár ilyen olyan tudatelméleti kérdéseket kérdezhetünk tőle, hogy mit gondolsz, hogy miért tette, vagy mit csinálta akkor, és miért csinálta, vagy miért szomorú most a társad, vagy te mit okoztál neki, akkor ezeket tökéletesen fog tudni válaszolni. Míg egy autizmus esetén ugye más magdeficitek, nem csak a szenzorosság, hanem egyéb eltérések, például a másik szándékának, az érzéseinek a nem megfelelő, vagy kevés értelmezése is ott van ezeknek a helyzeteknek a nehézségében. De akár egy repetitív viselkedés, vagy az, hogy az új és a váratlan helyzetekhez nem annyira jól tudnak alkalmazkodni, ez is mind a kettő nehézségben megjelenhet. Ugye itt a szenzorosságban ennek az van a hátterében, hogy ez egy új és kiszámíthatatlan szenzoros kihívás lesz neki, viszont ahogy ezt ő így ott megismeri, és ahogyan megszokja, így ő jól fog tudni alkalmazkodni ahhoz az adott helyzethez, és az adott helyzetnek az elvárásaihoz. Autizmus esetén azt látjuk, hogy ez egy sokkal lassabb folyamat, és pont azért, mert hogy más deficitek is befolyásolják, és nem csak a szenzoros eltérések.
Igen, és mivel az intervenció is más, hogyha valakinek szenzoros feldolgozási zavara van, vagy valakinek autizmusa, ezért ugye mindenképpen érdemes szakértőhöz fordulni. Tehát, hogy lehet megnyugtatást szerezni más emberektől is, de nem tudom, hogy milyennek a folyamata. Tehát, hogyha valakiben felmerül, hogy az én gyerekem olyan szenzoros, vagy az én gyerekem mondjuk autista, akkor milyen gyerekellátási útvonalat tudnál nekik mutatni, hogy biztos jó irányba menjenek?
Ugye gyerekeknek a 5-16%-a ez egy Egyesült Államokbeli adat, de hogy azt azért látjuk, hogy nagyon sok szenzoros gyerek van, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor kell például a pszichiáterhez elvinni a gyerekeket. Ebben a pszichiátria más zavarban is úgy gondolkodik, hogy akkor, hogyha ezek a viselkedési problémák valamilyen nehézséget okoznak az ő szenzoros problémái, valamilyen nehézséget okoznak a hétköznapi életébe, például akkor, hogyha ezek a problémák tartósan azt okozzák, hogy nem tud beilleszkedni, vagy hogy nem tudja magát ellátni, vagy hogyha érzelem szabályozási problémái vannak, vagy hogyha szorongást okoz neki, és a szorongásban olyan kifejezett elkerülő viselkedése, vagy például elkerüli a szociális helyzeteket, akadályozza őt, de akár például az is lehet, hogyha az új helyzetek előtt nagyon szorong, és azért nem lehet őt elvinni, tehát hogy maga a család is úgy él, hogy kerülje ezeket a helyzeteket, és a hétköznapi életet megnehezíti, akkor mindenképpen szerintem szükséges szakemberhez vinni így a gyerekeket.
Igen, és ezt köszönöm is, hogy mondtad, mert ugye van, hogy a gyerek szemlátomást jól megvan. A családra viszont egy olyan terhet rak rá, mert nem tudnak közösségbe menni, mert nem csak bizonyos útvonalon kell közlekedni, hogy az a családnak az életét korlátozza be, úgyhogy az is egy. Hány éves, hónapos kortól szokott zajlani ez a diagnózis?
Ugye itt beszélhetünk külön a szenzoros feldolgozás zavarairól, ez az SPD, így a szakirodalomban. Ha a DC5 klasszifikációs rendszert vesszük, és nem a DSM rendszert, a DC5-ben ott a 6 hónapban van meghúzva az alsó korhatár, és hogy a tüneteknek minimum három hónapon át jelen kell lenniük. Tehát 6 hónapos kor alatt még nem beszélhetünk a szenzoros feldolgozási zavarról. Autizmus esetén ezért ez egy picit más. Ott ugyanebben a rendszerben a másfél éves kor az, ami az, ami alatt megfontolást igényel. Nem arról van szó, hogy ott nem lehet meghozni, hanem hogy ott nagyon-nagyon körültekintőnek kell lenni, mert ezek minél differenciálatlanabb egy agy, annál kevésbé lehet eldönteni ezeknek a tüneteknek a hátterét, vagy feltárni, és főleg azért is, mert hogy ugye ahhoz, hogy zavarról beszéljünk, az kell, hogy a funkcióban romlást, vagy a funkcióban károsodást okozzon, de hát nyilván egy egyéves kor alatti gyereknél még azért korlátozott az ő funkcionalitás, hogy mit tud csinálni, meg hol van, meg milyen helyzetekben jelenik meg, mert ugye az is fontos, hogy különböző kontextusokban, akár közösség, játszótér, otthon, szociális tér, hogy különböző területeken rontsa az ő funkcionalitását.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Szerintem sok érdekes témát említettünk, és azt érzem, hogy mélyéig ennyi lenne legalább, de remélem, hogy egy ilyen átfogó képet kaptak a hallgatóink, és köszönöm szépen, Elli, hogy ezeket elmondtad.
Én is nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk erről az egyébként nagyon fontos témáról, és egy kicsit így a tudatosságot tudtuk javítani. Köszönöm, Fanni, a lehetőséget.
Otthon a családban. Fejlődjünk együtt. Fenyősi Fanni gyermekfejlesztési műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. Hírek.
A budapesti Rokolya utcai plébánia vendége volt Erdő Péter bíboros.